Igen, ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ittszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Jó, szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez a Rep City keleten-nyugaton podcast a mikrofonok mögött, Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli, megvannak a döntőseink.
Megvannak bizony, szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek. A döntősök személyeinek, ha a csapatra mondhatjuk ezt, nem feltétlenül, legalábbis a nyugati oldalról, de meg kell hajolnunk a Lakers és LeBron nagyság előtt, illetve AD nagyság előtt, majd beszélünk erről is.
Ma mindenképpen ugye két búcsúval kezdünk, meg beszélni fogunk a konferencia döntőkről, és ha jól tudom, akkor a Heat Celtics-szel kapcsolatban még készültél is egy külön kis adásmenettel, Zoli, jók az információim?
Jók az információd, amit tőlem kaptál az adás előtt, nem hazudott a forrásod. Ezt nem mondanám, hogy adásmenet, de öt olyan érdekes dolog, amivel szerintem le tudjuk fedni ennek a konferencia döntőnek a legérdekesebb elemeit, és nyilván, bár nem tudjuk még biztosan, ezt is elárultam kis kulisszatitok, hogy ma harangozzuk ebbe feltétlenül a döntőt, vagy még akár egy csütörtöki adás, amely, ha jól emlékszem, csütörtökről...
Rosszul, szerdáról csütörtökre, tehát akkor a szerdai adás.
Lehet, hogy egy szerdai adást össze tudunk hozni, ha nem, akkor nyilván ma felvesszük ezt is. De szerintem nagyon-nagyon érdekes volt ez a keleti párharc. Sajnos érdekesebb lett, mint a nyugati.
Mielőtt azonban belecsapnánk, két dolog. Az egyik az, hogy a mai adásunknak is van különleges támogatója, ez pedig nem más, mint a Mencave, mencave.hu. Ott érdemes körülnézni akkor, hogyha van egy akár szobasarok, de akár egy elhagyatott pincepad, vagy szoba nálatok, amit szívesen kialakítanátok a saját kis szentélyeteknek. Legyen szó ez egy csapat iránti rajongásról, vagy egy hobbiról, ebben nagyon jól tud segíteni a Mencave. Tényleg, ha felmentek a honlapjukra, akkor egészen elképesztő ötleteket, megvalósításokat láthattok, és ők tényleg mindent csinálnak, tehát a vízgáz kivitelezés, amit akartok, úgyhogy érdemes őket megkeresni, és hogyha a kapcsolatfelvételnél beírjátok, hogy Rep City keleten nyugaton, akkor az első látványtervet azt ingyen küldik nektek, úgyhogy nézzetek ott mindenképpen körül. És a második pedig, hogy lesz ma egy vendégünk is, akivel átbeszéljük minimum, tehát a két konferencia elődöntőt, illetve elbúcsúzunk a két kieső csapattól, és ez nem más, mint kedvenc edzőnk, aki tegnap egyébként győzelemmel indított az NB1B-ben, Kedei Tibor. Szia Tibi!
Sziasztok, nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a hírfele meghívást, örülök, hogy itt lehetek, és hát a Mencave-ről annyit, hogy ismerem őket én is, és tényleg fantasztikusok, úgyhogy tényleg érdemes megnézni az oldalukat, hogyha ennyi kicsi plusz reklám belefér tőlem esetleg.
Mindenképpen belefér, Tibi, sőt, köszönjük, és azt is köszönöm, hogy elfogadtad úgymond a meghívást, főleg így, hogy ilyen közel az adáshoz történt.
És akkor, ha már itt Zoli mondtad, hogy sok érdekességgel készültél a Boston és a Heat párharcáról, én azért az annyit engedj meg, hogy egy általános témát, vagy általános megfigyelést bedobjak ide az elejére. Nagyon sokan azzal kapcsolatban írtak, vitatkoztak folyamatosan a párharc alatt, hogy akkor most miért nem lehet elismerni azt, hogy a Miami Heat a jobb csapat. Én azt gondolom, hogy ez a legutóbbi volt az első olyan mérkőzés, ahol a Miami Heat igazán jobb csapatnak tűnt. Ez nem azt jelenti, hogy a többi meccsen meg a Boston tűnt jobb csapatnak. Hát nem. Ez két nagyon hasonló csapatnak tűnt, ezt a Zoli veled ugye többször is elmondtuk már korábbi podcastekben. A Heat 4-2-es továbbjutása, ha valamiért megérdemelt, akkor ez az utolsó mérkőzés volt az. Én azt hiszem, hogy itt most végig az ő akaratuk érvényesült. Habár tegyük hozzá, hogy az ötödik meccsen pedig majdnem végig a Bostoné. Úgyhogy semmiképpen nem gondolom azt, hogy itt most ilyen óriási következtetéseket kell levonni a két gárdával kapcsolatban, de abban biztos vagyok, hogy a Miami az összes erősségét a felszínre tudta hozni ebben a párharcban.
Maximálisan egyetértek veled, és lesz majd egy nagyobb fő téma, vagy nem is feltétlenül fő téma, de az egyik ilyen érdekesség, amit hoztam, ami statisztikai ellentmondás is lesz egyben, de mégis szerintem ki lehet majd úgy hegyezni, hogy nekünk is igazunk legyen, meg a mai modern NBA-re is rá tudjuk húzni, mint szabályt. Azt mindenképpen meg kell jegyezni, hogy a Heat oldalán voltak olyan egyéni teljesítmények, amik sokkal nagyobb kilengést produkáltak pozitív irányba, mint amit elvárhattunk volna tőlük, és ha nagyon leegyszerűsítjük, akkor ez is döntött, hogy még a Celticsnél talán egyetlen egy ilyen teljesítmény sem volt. Sokan voltak, sokan az relatív, volt 2-3-4 játékos, aki hozta magát, de nem produkáltak annyira pozitív kirángést, mint a Heatnél többen is.
Abszolút egyet tudok érteni Zolival, bár azért ehhez tegyük hozzá, hogy a Heatnek jó volt, hogy a játékosa is volt, kiben ennek a kirángésnek a lehetősége benne volt. Ez a rész engem talán picit kevésbé lepett meg. Ugye én alapból a Heatnek a mélységébe bíztam, és tudom, hogy playoffban nem mélységbe bízunk, csak itt tényleg playoff kompatibilis kosárlabdázókról tudunk beszélni. Még a Bostonnál úgy gondolom, hogy ezeknek a száma jóval kevesebb volt, és nem is érkezett senkitől olyan meglepetés, mint mondjuk Hírónak az egyik mérkőzése, ugye, amit gondolom te is ki fogsz emelni.
Így van, de mégsem Híróval szeretnék kezdeni, hanem ha már pozitív kilengésekről beszéltünk, akkor a legnagyobb pozitív példáról, és itt akár szó szerint is érthetnénk, mert bár magasságra nem ő a Heat legnagyobb játékosa, hogyha hossz, illetve wingspan, Karfesz távolságot is oda veszük, akkor valószínűleg igen. Ez pedig ugye Bam Adebayo, aki konstans problémát jelentett a Celticsnek. Én úgy vettem észre a mérkőzések alatt, hogy az alley-oopot egészen jól levédték, ugye ebben is elég komoly fegyvernek számít Bam, de arra viszont nem számítottak, és lehet, hogy nem csak ők egyébként, hanem senki, vagy szinte senki, hogy ilyen all-around scoringot tud majd letenni a pályára, illetve hogy az asztalra ez a srác, aki még csak 23 éves, és teszi ezt majd mondjuk ki a liga egyik legjobban védekező magas ellen, aki nem játszott annyira jól ebben a párharcban, egy mérkőzés leszámított talán ugye Daniel Tice, de az mindenképpen meglepetés, hogy szinte egyáltalán nem tudta limitálni Adebayot, sőt, ő produkálta végül azt a pozitív kilengést, a leginkább pozitív kilengést, amit valószínűleg, mondom, szerintem senki se várt tőle, talán tényleg Spolstrát leszámítom meg a csapattársait. Face-up jumperek, betörések, faltok kiharcolása, amit ráadásul az alapszakaszhoz képest egyébként sokkal jobb százalékkal is vert be. Már a Bucks-szerelni párharcban is el voltunk Ájóval Csávótól, de itt most tényleg úgy érzem, hogy fiatal pályafutása során először igazi sztárpotenciát csillogtatott meg, és nem is tudom, ki lenne most a legjobb komp neki. Olvastam ilyet, hogy Kevin Garnett Light, ami...
Az nem rossz amúgy.
Nem hangzik rosszul, igen. És nem hangzik sértésnek sem, mert egy Kevin Garnett Light azért egy 6-8-szoros all-star és Hall of Famer lenne, tehát mondjuk ilyen Chris Bosh szint, vagy talán egy picivel jobb.
Aha, de egyébként ez benne van Adebayóba, és tényleg olyan dolgokat lehetett vele, és lehet vele megcsinálni a pályán, ugye itt a negyedik meccs végén például átment konkrétan irányítóba, tehát támadta a gyűrűt, abszolút nem volt rá felkészülve a Celtics, és...
Elhozta a labdát, amit kigondol, én nem, biztos, hogy nem láttam magam előtt még egy éves.
Nem. Tehát azt láttam az ő ball handlingjéből, meg passz játékából, hogy ez egyszer benne lehet, de hogy ezt most itt egy év múlva megnézzük egy főcsoport döntőben, az teljesen sokkolt engem is, szia Szemi. És ami Adebayóval kapcsolatban felmerül, hogy ugye ez a fajta atletikus képesség, amikor ilyen ésszel párosul, akkor tulajdonképpen nem kell annyira brutálisan tudnod kosárlabdázni, mert azért neki még nincsen igazán finom keze, még a gyűrű körül sem mondanám rá, jó keze van, de nem az a nagyon extra. És...
Játéka van. Ezeket a rövid jumpereket nagyon jól bedobja. Például ugye úgynevezett back to the basket, tehát amikor háttal a gyűrűnek van, az a játék az még mindig teljesen hiányzik a játékából.
Abszolút.
Szóismétlés. Tehát ez az igazán félelmetes egyébként Bamben, hogy még tudna fejlődni, és még sok olyan lépést látunk, amit persze sokkal nehezebb lesz megtenni, mint az eddigieket, de ha képes lesz rá, akkor lehet, hogy minden összehasonlítást ki lehet dobni a kukába.
Igen, meg bennem például olyan nagyon provokatív kérdések fogalmazottak meg, hogy akkor most Bam Adebayo az most így nagyon megdicsérjük, aztán igazából egy top 30-40-es játékos, és szerintem nem. Tehát, hogy Bam Adebayo jelenleg olyan hatással van a csapatára, és ráadásul olyan, hát mindenhova beváltható skillekkel rendelkezik, hogy gyakorlatilag minden csapatnál hinnénk, hogy ilyen hatása lenne, hogy szerintem meg kell gondolkozni azon, hogy ő már most egy top 20-as játékos, és tegyük fel a kérdést, hogy az 50-eket dobáló Donovan Mitchell, vagy Bam Adebayo-e a jobb játékos például. Szerintem ez egy olyan kérdés, amit fel kell tenni, és meg kell válaszolni azzal, hogy jelenleg Adebayo jobb játékos.
Igen, mielőtt Tibinek eldobjuk a labdát, mint edző, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi a véleménye Adebayóról, de én például a Mavericksben nem kérdés, hogy persze Bamet választanám, de oda ő olyan tökéletes fit lenne, hogy persze akkor is őt választanám oda, hogyha egyébként nem tartanám még top 20-asnak, hanem lehet, hogy csak top 40-es játékosnak, és akkor is őt választanám, hogyha Donovan Mitchell-t jobb játékosnak tartanám, de nem kell feltétlenül ilyen specifikus példák után.
Hát ez csak provokáció volt a részemről természetesen, mert jó egy 50-neket vágó játékoshoz összehasonlítani szerintem.
De érdekes egyébként, abszolút igen.
Imádom Zolinál ezt a kit látna szívesen a Dallasban.
Refrént?
Ugye most gondoljuk úgy, hogy egy játékosra vagyunk attól, igazi contenderre váljunk, és persze ezt lesz lehetséges a legnehezebb behúzni ezt a típusú játékost, de nagyon érdekes, és egyben egyébként kínzás is elgondolkodni azon, hogy például egy Bam Adebayoval mire tudna menni ez a trió, ha mondjuk mi draftoltuk volna KP-vel és Lukával, na de mindegy, kihúzom a kezem a Billyből.
Ugye Draymond Green mondtad anno, és hát azért Bam Adebayo és Draymond Green játéka között azért némi nemű hasonlóságot lehet azért felfedezni, főleg amikor valamelyik Miami játékos csapdázzák, és Bam kapja a labdát, és ugyanolyan pontosan tud bontani, passzolni, befejezni, sokkal-sokkal jobban tud, mint Green. Nekem az ő parádéja nem olyan nagy meglepetés, azt azért sejtettük, hogy a Bostonnak ő nem lesz egy kellemes matchup, és a sok oldalú játéka az érvényesülni tud. És amikor a Gábor azt mondta, hogy még nem igazán tud kosárlabdázni, szerintem pont az, hogy a játékot brutálisan olvassa, hihetetlen módon olvassa, megvan a passzkészség, és megvan a labdakezelés ahhoz, hogy eljusson A-ból B-be, vagy eljutassa a labdát A-ból B-be, olyan ütembe, és olyan pontossággal, hogy ő akarja. Azt szerintem már maga az, hogy igenis ő tud kosárlabdázni. Én inkább azt mondanám, hogy vannak még olyan játékelemek, amikkel tényleg egy top 10-es játékossá válhat. Pont az egyik, amit kiemeltél, hogy Palánknak háttal lehetne jobb, illetve nyilván a dobó range-ének kell majd még nőnie. Erre viszont látok esélyt, mert nyilván nem akarok a büntetőzéséből kiindulni, de azért egy hihetetlenül stabil büntetőző, egy 80% feletti büntetőző, azoknak a játékában általában megvan a potenciál, hogy ezt a dobó range-et ugye 7 méterre is ki tudják majd tolni. Úgyhogy az ő szereplése még a picit meglepetés is esetleg, de szerintem nem olyan nagy. A mai mérkőzésen tényleg, amit művelt, az tényleg elképesztő volt, és tényleg, amikor gyakorlatilag ő irányított, akkor nekem még Antetokounmpo is eszembe jutott, hogy ugyanazt csinálja, csak picit még jobban, meg hatékonyabban, mert ugye a passzkészsége megvan hozzá. Fentről egy-két leütésből verte meg az embereket, átzsákolta, áldobta őket. Nagyon-nagyon tetszett a játéka is, és hihetetlenül szerethető karakter, főleg azért, mert ugye hátul is kiveszi a részét a munkából, nem is kicsit, úgyhogy én százszor őt választanám bármely csapatban, mint Donovan Mitchell.
Na, szerintem akkor kicsit gördüljünk tovább, de akkor Zoli, hogyha van még következő észrevétel, akkor a mentén menjünk.
Ha Adebayo volt a Heat MVP-je, amiben azt hiszem, hogy egyet tudunk érteni, akkor abban is talán egyet értünk, hogy az utána a jövő játékosok közül nehéz lenne mondjuk Butler és Hero mellett, vagy Dragic mellett dönteni, hármajuk közül. Azért lehet, hogy a szlovén mellett tenném le én például a voksomat.
Én is.
De még talán nála is érdekesebb Hero, vagy legalábbis előrébb kívánkozik, én azt gondolom. Nem tudom, emlékszel-e rá, Gábor, hogyha olvastad a véleményem a fórumban, illetve nem a fórumban, hanem a csoportban, ahol talán a második meccs után, ahol volt egy pocsék negyedik negyed ennek a fiatal srácnak, azt mertem írni, hogy le kellett volna vennie akkor őt Spoelstrának, viszont azt is hozzátettem, nyilván azért is, hogy kicsit mentsem magam előre, hogy ha már nem tette meg, az nagyon sokat érhet majd, nagyon sokat jelentett majd az ő önbizalmának, és láss csodát, utána előrukkolt egy gyakorlatilag szupersztár meccsen, mondjuk ki, a 37 pontos mérkőzéssel.
Azért azt annyit tegyünk hozzá, hogy annak is az első negyedében például össze-vissza dobált, és védekezésben se volt jó helyen, tehát hogy azért egy-egy gyenge negyede tényleg egyszerűen még beesik, és hát egy ruki, tehát ez rendben van, azt kell, hogy mondjam, egy konferencia döntőben.
Abszolút, és akkor most egy elimination meccsen, ahol ugye tovább jutott a csapata, ilyen teljesítmény nyújt megint. Én nem tudom személy szerint, hogy hol a plafon nála, de az, hogy nem tudjuk, hogy hol a plafon, az szerintem már önmagában jó jel. És itt egyébként meg kell említeni azt is kicsit visszacsatolva rád, Gábor, hogy igen, újonc, ez tény, viszont valószínűleg neki nagyon jól jött ez a 4 hónapos szünet. Spoelstra is lenyilatkozta, hogy gyakorlatilag ez szolgált, úgymond az ő első off-season-je, amikor tényleg tudod dolgozni a játéken, csak ugye most egy szezont vágott félbe ez az off-season, ez a 4 hónap, ami normál esetben is egyébként körülbelül 4 hónap lenne, és ez lehetővé tette ennek a srácnak, hogy még jobbá váljon, ennyire nagyon fiatalon, és hát elkezdje kvázi a második szezonját, amit most látunk, ami persze egyébként technikailag az elsőnek a folytatása, de egyértelműen fejlődött játékos látunk a februári verzióhoz képest, ami eléggé hihetetlen, hogyha belegondoltok.
Igen, de nem ő az egyetlen egyébként, tehát, hogy voltak többen is, akik egyszerűen azt, amit nyáron meg szoktak tenni ugrást játékosok, azt ebben a szünetben követték el, és nem lesz most megint egy nyár. Nyilván, akik korábban kiestek, annak lesz, de el fog kezdődni a szezon december végén vagy január elején. Jó, szeptember van, tehát oké.
Okay, az a legfrissebb hír, bocsánat, hogy legkorábban január eleje. Szerintem abból egyébként január közepe vége lesz majd, de meglátjuk majd.
Igen, csak tudod, mi nem lesz. Drew League nem lesz, meg nem lesz együttjátszási lehetőség annyi, tehát hogy lehet, hogy van, aki még mostanra időzíti majd a nagy nyári munkát, de azt látszik pár játékosan, hogy úgy voltak vele, hogy na jó, akkor most van itt a szünet, én most csinálom meg, és híron mindenén látszik az, hogy fejlődött, tehát itt sokat szittem a védekezését ez alatt a playoff alatt például, viszont ha láttátok azt, hogy ő milyen védő volt mondjuk januárban, akkor ahhoz képest sokkal jobban érti már, hogy hol kell lennie, és ő legalább mozgékony, nem erős, tehát nyilván, hogyha egy erős játékos megindul vele szemben, akkor a legtöbb, amit tud, hogy előtte marad, de mozgékony, és ezt próbálja kihasználni, és támadásban pedig nekem teljesen a no conscience, tehát hogy nincs lelki ismerete, az jut róla eszembe, mert olyan dobásokat elvállal, ami hogyha nem lenne ilyen kiváló dobó, akkor azok egytől egyig ilyen rossz dobások lennének gyakorlatilag, és szerintem a Miami drukkerek csapkodnák az asztalt, vagy a laptopjukat, vagy bármin is nézik egyébként a meccseket, hogy úristen, miért kellett ezt már megint rádobni, és így Hero az egyetlen olyan Miami játékos kb., akinél így úgy érzed, hogy hát igen, ő ezt is rádobhatja, és ez megint csak nagyon durva egy első éves játékostól.
Igen, itt a rossz dobásoknál pont playoff Paul George volt előttem, ahogy ül a tévé előtt, nézi Hírónak a dobásait, és mint ahogy Lilárnál is mondta, hogy ez is rossz dobás, és így röhög a markába közben, amelyen időtőt fog játszani. De bocsánat az off-topicért. Igen, igazából picit luxus, amikor a Miami kispadjáról egy Devin Booker light tud bejönni, hiszen azért nagy hasonlóság van szerintem a két játékos között, és én egy picit aggódtam, hogy védekezésben a Miami nem fogja elbírni azt, hogy Duncan Robinson, Hero, Dragic 3-as sok percet játszik, de Hero nekem bizonyított, és lábbal tényleg ott tud maradni, benne van az akarat, akarja csinálni, úgyhogy nem extra védő, de pályán tartható támadó játéka, meg nem csak korához képes kezd fantasztikus lenni, hanem jelenleg a liga egyik legjobb hatodik embere. Úgyhogy én a döntőbe tényleg hasonlókat várok tőle, lesz lehetősége, lesz dobása, és az is fekszik neki, hogy igazából ő nem első opció, nem második opció, hanem egy opció sok közül, így azért van területe is, és építenek is erre. A Miami támadó rendszere egyébként is támogatja ezeket a shootereket, sársútereket, úgyhogy neki tényleg ez az ideális csapat most.
Mielőtt tovább megyünk, azért itt szeretném megjegyezni, és ez Miamival kapcsolatban régóta kikívánkozik belőlem, hogy Spoelstra ugye évek óta milyen játékot játszott a Miamival, és mindjárt megértitek, hogy mire akarok kiukadni, tehát, hogy nagyon kevés pick and roll, nagyon kevés klasszikus irányító szerep, rengeteg, inkább handoffok minden mennyiségben, az ugye, amikor maga a labdakezelő ad elzárást, és közben adja oda a labdát, ezt nyilván Adebayoval mindenkinek jobban lehet csinálni, de egyébként ebben Olinik is tökéletes, sőt, igazából még Iguodala is, tehát rengeteg handoff, meg rengeteg üres elzárásból felfutás, kifutás, befutás, tehát rengeteg cut. És ugye ezt a típusú játékot, ezt mivel jellemezhetnénk? Ez olyan, minthogyha a Houston, aki szintén alig pick and rollozik, sőt, ugye nevetségesen keveset pick and rolloznak, még a Heatnél is bőven kevesebbet, szóval mintha a Houstonnak a hatékonyságát, a sok tripla, sok zicser akarnád nem egyéni, hanem csapatjátékkal elérni. És a másik ilyen összehasonlítás, amit akarok hozni, az a Utah Jazz-zel kapcsolatos, akik szintén ugye jó triplázó csapat, jó triplázókból állnak, és szeretnék is ezt kihasználni, de teljesen más úton ők szinte csak pick and roll-lal mennek befelé, támadják a gyűrűt. Nyilván, amikor egyébként olyan elzárást adó centered van, mint Gobert, aki ebbe az elmúlt 10 év egyik legjobbja, akkor értem, hogy ezt alapból is kihasználnád, de a Snyder felfogása is, és ez a különbség is a két edző felfogása között. És éppen ezért a Jazzben ugye Mitchell 50 pontokat tudott dobni, ha már felhoztam ezt a példát. Ezért is volt, ő volt ez a fő ball handler, minden rajta keresztül ment, miközben a Heatnek a játéka, most, hogy megérkeztek a kellő shooterek, és van az a 3-4 ball handler, aki el tudja indítani az akciókat, tehát a Heatnek a játékában a játékosok úgymond majdnem, hogy felcserélhetőek, és hogyha valakinek gyengébb napja van, tényleg sokkal könnyebben helyébe léphet más. Tehát nem csak arról van szó, hogy a Heat önmagában egy kiegyensúlyozott csapat, erre akartam kiukadni, hanem maga a játékrendszer is garantálja nekik azt, hogyha van 1-2-3 jó teljesítmény aznap, akkor az kijöhet. Még mondjuk egy Jazznél, hogyha Mitchell és Conley besülne, akkor ugye ennyi volt, vége, köszönjük szépen. Vagy egy Houstonnál, hogyha Harden és Westbrook besül, és abban az egyik ugye megtörtént, akkor ennyi volt. Tehát itt szeretném megdicsérni Spoelstrát, illetve elmondani, hogy egy nem sztár központú játékrendszer is van a csapatnál, amit szerintem sokan elhallgatnak.
Mindenképpen, és ez egyébként a Heat védekezésében talán még jobban visszaköszön, mint a támadó játékukban, hogy a rendszer, amit Spoelstra kitalált, és nap mint nap utasítások szintjén is, nem is tökéletesen, mert tényleg itt vannak kifejezetten gyenge egyénvédők is, akikkel azért nem lehet folyamatosan elit védekezés játszani, de kihozzák a maximumot abból, hogy mindenre tökéletesen reagál Spoelstra, szerintem az egyik legjobb edző abból a szempontból, ahogy ő az időkéréseket időzíti, szóismétlés kicsit megint, és tényleg minden dicséretet megérdemel. Azzal kapcsolatban is, vagy talán leginkább azért, hogy mit hoz ki ebből a mélységből, mert vannak mély csapatok, de amit ő csinál ezzel a mélységgel, az egészen páratlan. A mai meccsen egyébként pont ez jutott eszembe, amikor egy Goran Dragic, aki hát parádésen játszott az egész play-offban, levitte őt 9 perccel a vége előtt, és már nem kellett visszahoznia, vagy legalábbis ő úgy érezte, hogy az a line-up, ami fent van, az megtalált valamit, és nyilván ez kellett egy Iguodala is, aki szenzációsan játszott, dobott, és ilyenkor persze könnyű felhagyni egy Igit, amikor sül a keze. Nagyon ritka alkalmak egyik egyébként, és a Celtics fanok valószínűleg hát ütötték nem csak a térdüket szerintem, de lehet, hogy a tévét is hajnalban, mert ilyen lehet, hogy soha többet nem lesz Igi pályafutásában.
Konkrétan lehet, az idei legtöbb pontot dobó meccse volt ez.
Igen, és tényleg ez a 4x4, ez nagyon-nagyon durva tőle. Tehát is úgy, hogy gyakorlatilag csak cson nélkülieket dobott be, azon rögtem még. De visszatérve Dragicra, hogy ez a csávó mosolyogva tűri, mit tűri, hát szurkol a többieknek a kispadról, az megint csak azt jelzi tényleg, hogy mennyire rendben van, nem csak a szlovén, de az egész csapat kémiája, kohéziója, és ne felejtsd el, ne felejtsétek el, hogy Dragic azzal is rendben volt, hogy egy újonc kezdett helyett az év elején. Biztos, hogy belül érezte, hogy ő a jobb játékos. Hát persze, hogy érezte, 33-4 éves veteránról beszélünk. És nem, hogy nem lázadt fel, de ilyen játékkal rukkul elő a restart után. Tényleg példaértékű, és olvastam még egy cikket nemrég, hogy visszatért a 2014-15-ös hitre, hogy Spoelstra 6 évvel ezelőtt azt ígérte neki, hogy összeraknak egy contendert, és basszus, itt vannak. És ezt a szó legszorosabb értelmében rakták össze, hiszen van ugye egy undrafted sztár, akiről ma nem beszéltünk, pedig minden adásban lehetne talán, ugye Duncan Robinsonban egy point centerrel, aki ugye Bam Adebayo, akiről nagyon sokat beszéltünk, és még többet fogunk a jövőben, és hát egy másik teli találat újonca Tyler Herroval, akiről nem tudjuk, hogy hol a határ. Egészen félelmetesen jó ez a hit, és nagybetűs csapat, tényleg nagybetűs. Ez egy nagyon közhelyes mondat, nagyon közhelyes gondolat tőlünk is, az amerikai szakértőktől is, de el kell mondani egyszerűen ezzel a hittel kapcsolatban.
Na, én azt javaslom, hogy viszont most akkor térjünk át a Bostonra, és búcsúzzunk el a Bostontól, illetve hogyha a Bostonnal kapcsolatban is bármit megfigyeltünk ebbe a playoffba, akkor persze mondjuk be, de én először azzal kezdeném, hogy egy nagyon érdekes kérdést tett fel nekem Mészáros Peti, rendszeresen beszélgettünk a meccsek alatt, ő is hajnalozott, meg én is mostanság, és azt a kérdést tette fel, hogy most, hogy mi a takeaway, tehát hogy mi a tanulság gyakorlatilag ebből a 4-2-es vereségből, és erre tényleg nagyon nehéz válaszolni, mint ahogy egyébként a Denvernél is elképesztően nehéz lesz, csak teljesen más okokból, de ez most nem jóslás a döntőre, mielőtt még valaki ezt gondolná, de ha esetleg a Miami simán húzná be ezt a döntőt, nem ezt várjuk, de ha így van, akkor szerintem mind a Boston, mind a Raptors is egyébként viszonylag keserűbb szájízzel tekintene majd vissza erre az egész szezonra, mert ezek a csapatok hasonló erősséget képviselnek, és szerintem a nagy tanulság a Boston számára az, hogy egy hasonló erejű csapattól kikaptak, amelyik talán fizikailag, talán mentálisan múlta felül őket, de nem játéktudásban. És ez érdekes, de nem csak a játéktudás számít, ezt jól tudjuk. A legjobb játékos is egyértelműen náluk volt a pályán, Jason Tatum személyében, és mégsem ők jutottak tovább. Tehát a Zoli által kiemelt nagybetűs csapat ment tovább, de nem arról van szó, hogy a Boston egy személyes lett volna, vagy ilyesmi. Boston is jó csapatként működött. Egyszerűen egy picit azt mondanám, hogy nem volt szerencséjük, és talán még egy kicsit túl fiatalok voltak a kulcsemberek, mert ennél sokkal többet nem tudok arra mondani, hogy ez a Boston miért nem lehetett volna idén bajnok, mert szerintem lehetett volna.
Itt én a túl fiatal dolgot ragadnám meg, mert bár mondtad, hogy valóban náluk volt a legjobb játékos, akit az alapszakasz alapján a legjobb játékosnak gondoltunk, de az a játékos most még legalábbis semmiképpen sem az a kategória, aki általában azért konferencia döntőben, legyünk őszinték, ott szokott lenni. Milyen ez a típusú játékos? A top 5-ös, valószínűleg all-time top 30-as játékos, ők szoktak idáig eljutni. Ez ilyen egyébként egyik csapatban sem volt, és ez nem negatívum egyikkel szemben sem, nyilván csak azzal tudsz szembenézni, aki eljut odáig. És a Celticsben, hogyha Tatumot nézzük, én azt gondolom, hogy lehet ilyen potenciál, a jövőt nézve. A Heatben egyébként nem vagyok biztos, de a Heat tényleg annyira kimaxolt ezt a csapat státuszt, hogy nem is kell jelen pillanatban ilyen dolgokkal foglalkoznunk.
Tehát a Tatumnak szerinted van top 30-as all-time potenciája? Szerintem az ez nagyon erős.
Nem, de top 5-ös játékos a ligában az mindenképpen.
Az lehet, igen.
All-time most jelen pillanatban nem tudom, hova raktam őt all-time szinten.
De hogy érted, hogy most nagyon biztatóan kezd, lehet-e belőle mondjuk egy Kevin Durant?
Kevin Durant biztos, hogy nem. Szerintem azt már láttuk volna, de Durant azért top 15-ös all-time játékos, tehát nem is feltétlenül kell olyan magasra rakni a lécet. De mondjuk azt kérdezett tőlem, hogy lehet-e, ha minden tényleg klappol, mondjuk egy Clyde Drexler, aki mondjuk top 30-as, akkor lehet, hogy azt mondanám, hogy igen. Top 20-at azért nem nagyon nézek ki térumból, de mondjuk a Bosch top 80, top 70-es szint, az mindenképpen, tehát ő azért egy all-time szinten is kimagasló játékos lesz. A kérdés nyilván az, hogy mennyire kimagasló, mert tudjuk ugye, hogy minél előrébb, vagy minél magasabbra tekintünk az all-time ranglistán ezen bizonyos létrán, annál nehezebb megtenni azokat a fokokat, annál nagyobb a távolság közöttük. Ez persze rá is igaz lesz, de a top 5-ös, mindenkori top 5-ös játékos a ligában, az szerintem abszolút benne van az ő karrierjében. Ha egy olyan csapatról beszélünk, mint a Celtics, mert egyébként ezen a fronton ők is valószínűleg nagyon jók lesznek a jövőben, akkor lehet, hogy az elég lehet egy-két szezonban. Ne szaladjunk ennyire előre.
Tibi, Bostonnal kapcsolatos megfigyelések?
Tétumnál az all-time top 30-at nem igazán érzem, és szerintem Drexler sincs minden idők 30 legjobb játékosában benne, pedig nagyon nagy tisztelője vagyok.
Lehet, hogy 30 között van, igen.
Nekem a Bostonnal kapcsolatban végig ugyanaz volt az érzésem, és lehet, hogy ez egy picit furcsa lesz, de én azt érzem, hogy ők egy picit még így is túl teljesítettek. Én nagyon-nagyon vékonynak éreztem ezt a csapatot, egy szuper edzővel, aki ki tudta maxolni a keretbe rejlő potenciált, viszont kis túlzással, cserepad nélkül hozták le ezt a sorozatot Hayward visszatéréséig, és Hayward volt az, aki valami pluszt hozzá tudott tenni, nyilván ő limitált volt a sérülése után, úgyhogy bár az eszem az diktált, hogy a Boston az esélyes, de valahogy a szívem végig azt mondta, hogy ennek a Miami-nak döntőt kell játszani, mert ha nem most, akkor mikor. Hihetetlen belső fejlődés van egyébként az összes mostani játékosba, úgyhogy nem is feltétlenül kell neki erősíteni, maximum egy olyan all-around játékos kellene a cserepadra, aki a padnak tud még valami kis szint adni, viszont Tatum, Brown, Smart, mind olyan játékos, aki jövőre még jobb lehet, két év múlva meg még a peak közelébe se feltétlenül lesznek, úgyhogy azért jó lehet most Boston Druckernek lenni.
Én akkor egy picit kritizálnék is, mert hogy azzal is készültem, ugye Brad Stevens továbbra is top 3, top 5-ös edzőnek tartom egyértelműen, és valójában nyilván Stevens, Nurse-t és Spot nem véletlenül szokták mostanában egy hármas csokorba említeni, kiemelkedő edzők. Ugyanakkor ne menjünk el szó nélkül amellett, hogy a Raptors szériában kb. 5 meccs kellett, mire a zóna ellen valamit tudtak csinálni, nem is értettük egyébként több Boston Drucker társam, vagy hát admin társammal, meg barátommal sem, hogy miért nem zónázott többet a Raptors, és a Miami-nál is legalább 3-4 meccs kellett, mire a Heat zónáját meg tudták oldani. Én azt gondolom, hogy ez valószínűleg egy olyan dolog, amiben még fejlődnie kell Stevensnek, mert amennyire én az ő edzői felfogását látom, ő neki azért megvannak a koncepciói, hogy úgy fogalmazzak. És persze általános koncepciója minden edzőnek van, de ugye a legjobb edzőkre jellemző az, hogy akár teljesen megváltoztatják, vagy kidobják a kukába, vagy mindig tudnak alkalmazkodni az ellenfélhez, és a Boston is rengeteg dologban ezt meg tudja csinálni, de például a kokáért most feltehetnénk azt a kérdést is, hogy Kemba és Dragic közül miért tűnt Dragic sokkal jobb játékosnak ebbe a playoffba, és lehet, hogy elképesztő fizikai formában van most újra Dragic, de azért arra szerintem viszonylag szilárd bizonyítékunk van, hogy Kemba jobb játékos Dragicnál, és még a legjobb Kemba is jobb, mint az All-Star Dragic, aki mondjuk két évig volt All-Star szintű játékos, meg idén a playoffban. Na, amire akarok kiukadni arra, hogy a Kemba elleni védekezést a Raptors és a Heat is kiemelten kezelte. Tudták, hogy ő a nagy elosztó, nem szeretnék, hogy 12 asszisztos Kemba meccs jöjjön szembe, mert akkor kikapnak, akkor jól támadott a Boston, az baj. És vajon Dragicon miért nem lehetett speciálisabb védekezéseket csinálni, mert valahogy az ilyen nagy megoldása Stevensnek általában az, hogy jó, majd rárakom Smartot, vagy mondjuk rárakom Tatumot a kisebbekre, mert ugye a nagy karjaival majd zavar. Mi rárakom Brownt, és ezek tök jó védők, de azért bizonyos támadó játékosok meg tudják oldani, hogy helyzetbe kerül egy jó védő ellen is, vagy mondjuk passzolni kezd. kezdenek akkor. Azt akarom mondani, hogy egy picit több out of the box dolog jöhetne védekezésben Stevenstől, mert támadásban meg pont ő erről híres, hogy mennyi hát szokásoson kívüli dolgot be tud vetni. Úgyhogy szerintem ebben majd még fejlődnie kell, de még egyszer mondom, ettől ő ugyanúgy top 3, top 5-ös egyző, inkább top 3-as, tehát ez nem az ő szidása, minden ilyen egyzőt természetesen meg tudni kritizálni, csak ez szerintem egy jó tanulság volt ebben a playoffban.
Én abszolút egyetértek, és ami még feltűnt egyébként, hogy kicsit védeném Stevenst, hogy a játékos egy mentális állapotáért tehetsz dolgokat, de amikor a meccs közben rájuk szakad a teher, ott igazából azért magukra vannak utalva. És akár még azt is mondhatnám, hogy külön-külön minden egyén saját magára is. Mert a csapattársuk persze segíthetnek egy pontig, de ha például te vagy Jason Tatum, vagy Jaylen Brown, vagy akár Marcus Smart, akkor neked is egyszerűen teljesítened kell, különben nagy valószínűséggel ki fog esni a csapatod, hogyha fontos meccsen nagyon rosszul játszol. És ezért is érzem azt, és egyébként erre van is jó esélyük, hogy a Celticsnek mentálisan kell előre lépnie, mert nekem sokszor úgy tűnt, hogy pánikolnak. Főleg ezen a mérkőzésen, de ugye egyébként a párharcban is. A zóna ellen most viszonylag egyébként jól támadtak az első három negyedben, pick and roll-okkal szinte végig tartották a lépést a Heattel, ugye a ketteseket nagyon jól dobták, a midrange-eket viszonylag jól is támadták a gyűrűt, viszont amikor a negyedik negyedben ténylegesen belegondoltak abba, hogy basszus, ha most elrontjuk, akkor kész, game over, kiesünk, onnantól kezdve egyértelműen átjött az, hogy pánikolnak, a pánik lett úrá rajtuk az egész csapaton, és teljesen szétesett a támadójátékuk, és a dobás kiválasztásuk az gyakorlatilag kidobták az ablakon. Ebbe persze benne volt a Heatnek a kiváló ember elleni védekezése, és ugye a zóna után ezt is nagyon jól csinálták, meg persze Iguodala, akiről beszéltünk szintén, de borzasztó dobásokat elvállalt a Celtics, és az, hogy ők 46 triplát dobtak rá végül, az abszolút karakteridegen volt tőlük. Tényleg azt érezték, hogy muszáj bedobni ezeket a nagy dobásokat, és ha nem esnek pánikban, hanem csinálják tovább a játékokat, például a ketteseket, betöréseket, pick and roll-kat, akkor elképzelhető, hogy nagyon szoros a végjáték, és lehet, hogy most azt mondanánk, hogy készülünk a 7. meccsre, de egyszerűen nem bírták el azt a mennyiségű borzasztó triplát, amit ráemeltek a negyedik negyedben.
Erre majd reagálnék, de először Tibi, a Boston játékával kapcsolatos megfigyelések azok szerintem abszolút érdekesek lennének tőled.
A Miami ugye azt a védekezést választotta, amit mindenki választott volna a Boston ellen, hogy Smartot azért kellően feladták, így maradt energia arra, hogy Walker kiszedjék, illetve Tatumot nehéz dobásokba hajszolják bele, és én főleg Tatumnál éreztem azt, hogy valami olyan frusztrációban benne, hogy neki muszáj pontot dobni, hogy rengeteg dobást vállalt el emberről. És ugye sokan mondják azt, hogy hát ő ezt be tudja dobni. Én úgy gondolom, hogy ha ez a játékot, hogy emberről be kell dobni, mint ahogy Kevin Durant szokta, át kell tempózni a védők, az nem feltétlenül egy jó támadó játék, és ezek a dobások, ezek nem olyan híró dobások, mint amelyik a hírónak, vagy Duncan Robinsonnak, hogy a csapat megcsinálja a helyzetet, és látszólag nehéz dobás jön ki a végén, de valójában az egy rutin dobás az adott játékosnak. Ezek tényleg ISO-ból eleresztett nehéz dobások. Ez nekem egyáltalán nem tetszett, de összességében én nem tudom a Bostont elmarasztalni, vagy hibáztatni semmiért, mert tényleg én azt érzem, hogy így is egy picit túl teljesítettek, és így is tudtak fejlődni szezon közben, playoff közben, és most ez egy keleti döntőre volt elég, úgyhogy én maximálisan elégedett lennék a Boston drukkerek helyébe a Celtics-szel.
Na, én pedig még Zoli gondolataira nagyon-nagyon röviden reagálnék. Ugye mondtad, Zoli, hogy fejben még kell egy kicsit érniük, és igen, teljesen egyetértek. Az is érdekes, hogy itt Smart az egyetlen igazi vezér. Ugye kapásból ott van Kemba, aki vezér lehetne, de a pályán nem tud az lenni, hogyha egy teljes védekezést rászabnak. Amúgy körülbelül a ligában 5 vagy 10 játékos tud ennek ellenére is vezér lenni, tehát ez nem akkora kritika Kemba-val szemben, mint ahogy most néhány Boston drukkert láttam, hogy hát ez a Kemba, igen, ez túl van így fizetve, meg nem kellett volna kimaxolni eget. Hát a piac határozza ezt meg, hogy kit maxolsz ki. Nyilván Tobias Harris az a kategória, akit nem kellett volna kimaxolni, és nem Kemba. Na de visszatérve. Viszont ott van mellette ugye Smart, aki abszolút egy vezér tud lenni. Ő viszont mondjuk játékban valószínűleg a harmadik legjobb játékos maximum, vagy negyedik. És ugye Brown meg Tatum, nyilván nekik ilyen szempontból kell majd még beérniük, mert ott van Tatum, aki megszólal olyan, mint egy mutáló kamasz gyerek, és egyébként meg mindig mosolyog, kis jó fiú, hát ő aztán ilyen szempontból abszolút nem az a hajcsár típusú vezér, sokkal inkább az a Pippen típusú vezér, csak a hangja a Pippennek, nem, neki is vicces volt, de legalább legalább máshogy, és ott van Brown, a Scholar, a tényleg az egyik legintelligensebb játékosa az NBA-nek, akivel meg valószínűleg nincs benne ez a menj a anyádba, most rögtön kezdj el jobban védekezni típusú történet, és ez Smartban van meg, és ezek a leader képességek, ezek mint hogyha ilyen nem egy embertől jönnének, hanem 4-5-től a csapatban, és akkor még Stevensről nem is beszéltünk, szóval ez egy elég izgalmas és érdekes helyzet, és lehet, hogy majd kelleni fog egy olyan játékos, aki ennek teljes szellemi vezére tud lenni, és hát nyilván Smart a legalkalmasabb erre. Nem tudom, hogy Smartot mennyire fogadják ilyen szempontból el. Nyilván például Jaylen Brown nemrég üvöltözött egyet vele, tehát hogy ezeket a dinamikákat szerintem érdemes lesz figyelni, nem annyira bulvár szempontból, mint tényleg eredményesség szempontjából a Celticsnél. Na de most egy kicsit meg költözünk át nyugatra, a Bostontól a búcsunk, akkor az tulajdonképpen nagyon kevés kritikával és nagyon sok pozitív felhanggal zárul. Viszont a Denvernél azt a fő kérdést tenném fel, hogy mi a francot bizonyított be ez a Denver, ezt most el lehet, tehát ki lehet jelenteni, mert annyira kétségbe vagyok esve, hogyha erre a kérdésre kéne válaszolnom, mert nyilván érzem azt, hogy a Denver egy szinttel jobban játszott, mint amit talán bárki várt tőlük. A playoffban rengeteg olyan mérkőzés volt, ahol végül a legjobbjukat összetudták rakni. Kellett ez az, hogy Melon szép lassan reagált az ellenfelekre, és tényleg szép lassan, de azért eljutott oda a Denver, hogy láttuk egyszerre korrekten támadni, ha nem is nagyon jól, és jól védekezni. És azt is láttuk, hogy Jamal Murray egy egészen elképesztő szintlépésen van túl. Azért az, amit a egy playoffon belül leművelt, hogy először jöttek az ilyen 50-es meccsei, és utána még, mintha megtanult volna közben passzolni is, és ezt esküszöm, hogy a playoff elején még turnover lett azokból a passzokból, amit itt mondjuk a győztes Lakers elleni meccsen meg tudott csinálni, tehát ez egészen elképesztő élmény volt, és ugye Jokicsot láttuk, hogy megint fantasztikusan teljesített a playoffban, akkor meg azt a következtetést kéne levonnunk, hogy tehát ez egy contender, és most nem tudom egyszerűen eldönteni, hogy ez most egy contender, vagy egy felül teljesítő csapat, de valószínűleg azért a kettő között van az igazság.
Én lehet úgy fogalmaznék, hogy contenderré váltak menet közben, mert nem néztük ki belőlük ezt, amit lehoztak. Nyilván szerencse is kellett hozzá, hogy a Utah és a Clippers is megtette azt a szívességet, hogy most róluk beszélhetünk. Ennek ellenére tudom, hogy picit elcsépelt az, hogy első fejlődés, de náluk is ez teljes mértékben nyitott, hiszen Paul Millsapot leszámítva minden játékosukban benne van az, hogy jövőre szintet lép, ahogy Murray ugye szintet lépett, és valami bekattant nála a fejbe, és megértette ennek a játéknak azt a lényegi részét, hogy tud ő igazán vezér lenni. Akiben nagyon-nagyon-nagyon sokat látok, és akit csak a fej állíthat meg, az Michael Porter Jr. Olyan adottságai vannak a lepattanózáshoz és a pontszerzéshez, amivel szerintem ő egyszer akár egy top 20, és most direkt nem mondok top 10 játékos is lehet, hogyha az egójával el tud számolni, és töretlenül tud fejlődni, és el tudja fogadni azt, hogy a fejlődésével egyenesen arányosan fog a csapaton belüli szerepe megnőni, akkor a Denver az 5-6-7-8 évig egy nagyon-nagyon veszélyes csapat, és egy rékántán, de de lehet úgy is, hogyha nem igazolnak senkit. Nagyon szimpatikus volt a játékuk, nekem nyugaton messze az ő rendszerük tetszett a legjobban, ők játszották a leginkább csapatjátékot, főleg ugye a Lakershez és a Clippershez mérve, úgyhogy szerintem velük jövőre mindenféleképpen számolni kell. Ha csak annyit lépek előre, mint amennyit idén léptek előre szezonon belül, akkor a jövő az övéké is lehet.
Megütött itt a filmet, Tibi mondta a top 20-at, ugye Porter mint max potenciál, természetesen még visszaugorva a Tédumra, én a abszolút, ha minden összejön, max potenciál alatt értettem esetleg egy top 30-as oltámat, én se ezt várom, hozzáteszem, de azt gondolom, hogy van akkor a tehetség, hogy a max tényleg minden jól sikerül potenciálja az valahol ott legyen. És akkor a Denver. Számomra még mindig boom or bust csapat, ahogy mondani szokták, tehát...
Akkor még te se tudtál dönteni ebben a contender vagy felül teljesítő kérdésben.
Én abban vagyok biztos, hogy ha csak nem rontanak el valamit, idővel contenderré válnak majd, de azt meg nagyon egyszerűen meg fogjuk látni, hogy ténylegesen contenderök-e, ugyanis az igazi contenderök szinte kivétel nélkül, hát probléma, nagyobb problémák nélkül kerülnek 60 győzelem közelébe. Ez az a szint, az a státusz, amit szerintem a bajnokcsapatoknak a 90%-a, ha nem is pont a bajnoki évükben, de legalábbis annak környékén elér. Szóval tényleg nagyon egyszerű a történet, az ő lakmusz tesztjük, az a következő alapszakasz, ami a problémás lehet, hogy nem normál időpontban fog elkezdődni, és nyilván nem lesz 82 meccs, de százalékot kell majd nézni. Ha ő ők elérik egy 60 győzelmes csapat győzelmi százalékát, akkor én azt gondolom, hogy megérkeztek, és onnantól kezdve nagyon nagy dolgokat lehet várni tőlük, de lehet, hogy ez még nem a jövő évben fog elkövetkezni, hanem esetleg utána. Mindenesetre én hosszú távú vagy középhosszú távú reményeiket illetően abszolút optimista vagyok. Szerintem minden megvan nekik az, ami egy igazi contenderbe kell.
Erre is reagálva szeretném elmondani azt, hogy picit azért az, hogy miért kapott ki a Denver a Lakerstől, annak az egyik legfőbb válasza szerintem az, hogy gyakorlatilag csak akkor tudtak konstans jól védekezni a Lakerson, amikor ugye Millsap és Jeremy Grant volt szemben a pick and roll-al, amit ugye James és AD csinált. És azért amint ez megváltozott, még Torrey Craig úgy, ahogy, de amint ez megváltozott, például James meglátta Michael Porter Jr.-t, és így dollárjelek csillantak fel a szemében, és kicsit várt, aztán elindult, de hát hogy ilyen szempontból még a Denver nem volt mély, és pont, hogy azt kell, hogy mondjuk utólag rossz matchup volt nekik a Lakers, már mint előtte is ezt mondtuk nyilván, de ebben rossz matchup volt egyszerűen a Lakers, mert nem volt azokon a posztokon megfelelő emberük a védekezésre. Ennek ellenére persze a Lakers abszolút nem a támadó játékával nyerte meg 4-1-re ezt a párharcot, hanem azzal, hogy a Denvert negyedekre, meg ilyen fél negyedekre teljesen ki tudták kapcsolni. Zseniális védekezéssel, nagyon durván ki tudták használni, amikor Jokic nincs a pályán, és ha csak Murray éppen aktuálisan nem őrült meg, akkor a Denvert teljesen lezárták gyakorlatilag, tehát bedeszkázták a gyűrűt, sőt néha dobásig nem jutottak el már a Denver. Úgyhogy a Lakers védekezése megint csak lenyűgöző volt, nyilván még többet beszélünk majd a Lakersről a döntőbe arangozóban, de a Denvernek ez így sok volt, hogy egy jól védekező csapat, akiknek a viszonylag egysíkú támadására viszont nincs emberük. Nem tudom, egyetértesz ezzel, Tibi?
Én úgy fogalmaznék, hogy nem volt kellő túvéjátékosa a Denvernek, hiszen Craig-el, illetve Grant-el a védekezésük nagyon rendben volt, és szerintem ők ketten James-re kifejezetten jó meccsápok voltak, de velük nagyon-nagyon nehéz volt támadni, és ahogy te is mondtad, ahogy Porter Jr. bejött, aki tudott támadásba valami extrát hozzátenni, akkor meg a védekezés csúszott szét, hiszen egyből elkezdték tudatosan támadni, nehéz volt a pályán tartani emiatt, és hát ugye a Denvernek, ha valamibe, akkor ebbe kell fejlődnie, viszont ez pont, amikor a belső fejlődés mondtam, meg lehet oldani, hiszen Porter Juniornak minden adottsága megvan, hogy egyszer egy jó védővé váljon.
És például egyébként egy Torrey Craig is fejlődik támadásba, de Jeremy Grant meg kifejezetten fejlődik támadásba a szemünk előtt, és nyilván Millsap már visszafejlődik támadásba, de ő nem lesz itt két év múlva. Szóval, hogy a másik oldalról is a csak védekező típusú játékosok is szerintem még tudnak jobbak lenni előrefele is. Szóval én is azt mondanám, hogy ez belülről is meg lehet oldani, csak kell egy kis idő hozzá.
Igen, Torrey Craignél igazából egyetlen dolognak kell fejlődni, a kinti dobásának kell kicsit konzisztensebbnek lenni, stabilabbnak lenni. Grant rengeteget fejlődött, és ő a playoff alatt nem véletlenül lép ugye most ki elvileg a szerződéséből, hiszen őt azért ki fogják tömni, és ki is kell tömni, mert ő egy playoff kompatibilis játékos, aki előhátul használható lesz Porter Juniornál, meg ki kell várni azt az időt, amikor rájön arra, hogy ő tud védekezni, mert egy fizikai csoda. Ő azért 2,5 évet hagyott ki, mérő jött vissza, és ahhoz képes voltak meccsnyerő momentumai a playoff alatt, úgyhogy nem féltem őket egyáltalán, és egyébként meg egy hihetetlenül szerethető csapat lettek Jokiccsal az élen, Murray-jel az élen, saját draftokból építkezve. Nagyon-nagyon szimpatikusak, úgyhogy én várom a jövő évet, és talán Szolival ellentétben szerintem ők már jövőre is robbanthatnak, reális esélyük lesz rá. A reális esélye alatt azt értem, hogy top 5 csapat lehetnek.
Hát top 5 csapat, hát az már voltak szerintem. Voltak nyugaton harmadikak, tehát ilyen top 5, top 6 már voltak.
Top 3 már nehéz válni, de hát a Miami sem volt idén top 5 csapat, és úgy...
Jó,
úgy
hát ezért mondom, hogy rag magasabbra a lécet szerintem, de meg megértem.
Akkor top 4-re teszem.
Oké.
Ja, beszélyesen élünk.
Ja, amit még ezzel a párharccal kapcsolatban el szerettem volna mondani, az az, hogy sokat beszélnek külföldi és magyar fórumokon is a bírói tevékenységről, és... Szerintem sajnos kell. Egyáltalán nem az van, hogy a bírók jutották tovább a Lakers. Gyorsan szögezzük le. Nem. Itt LeBron és AD is olyan, hát 10 percekkel tudott előrukkolni, amivel a Denver nem tudott mit kezdeni, főleg amikor fault problémába került mondjuk két jó védőjükből három, és emellett a védekezésük is hozta magát, tehát teljesen megérdemel tovább jutó a Lakers, de azért szögezzük le, hogy nagyon nehéz azt mondani, hogy ez kiegyensúlyozottan volt fújva ez a széria. És az egyetlen olyan meccs, ahol azt érezte az ember, hogy kiegyensúlyozottan van, azt egyébként megnyerte a Denver, és nem azt akarom ezzel mondani, hogyha úgy lett volna fújva, akkor most a Denver jut tovább, tehát még egyszer ezt hangsúlyozom, csak ez tényleg aggasztó volt, és még a Lakers drukkerek itt a magyar fórumokon is, de külföldi fórumokon is többen elismerték, hogy hát igen, ez már kicsit nevetséges, hogy mondjuk egy Anthony Davis közelébe tüsszent valaki, és azt biztos, hogy falt. Kizártnak tartom, hogy a liga leszól a játékvezetőknek, de nagyon nehezen tudnám azt mondani, hogy jól fújták ezt a szériát, és erre lehet azt mondani, hogy oké, van ott két top 5-ös játékos, hogy deal with it, legyél túl rajta, ez van, ők meg fogják kapni a superstar fújásokat. De hát pont még furcsább ilyen szempontból az, hogy James szerintem idén messze nem kapott annyi superstar fújást, mint amennyit mondjuk 2-3 éve. Tehát még mindig kap sztár fújásokat, de közben meg sokszor keresztbe verik, meg gyakorlatilag összeverik, 6 falttal együtt dobja be, és még így sem kap meg fújást. Ebben a szériában szerintem szörnyűek voltak a bírók, és inkább a Lakers javára tévedtek. Ezt a kettőt nyugodtan ki lehet jelenteni, annak ellenére is, hogy a Lakers enélkül is tovább jutott volna.
Én teljes mértékben egyetértek ezzel, és egy picit nyilván szomorú is vagyok, hogy szupersztár kólok nélkül is ez a Lakers valószínű tovább jutott volna, még úgy is, hogy szerintem a szemre szebb és a komplexebb kosárlabdát nem ők játszották, viszont a két top 3-os játékos azért egy olyan talent mennyiség, amit nagyon-nagyon-nagyon nehéz kompenzálni, főleg úgy, hogy ugye a kellő meccsapok sem feltétlenül voltak meg. Remélem, hogy a döntő azért nem ennek fényébe fog lemenni, mert nagyon szomorú lennék, hogyha a végén erről kéne beszélni, és ugye 2000-es években már fordult elő olyan, hogy a bírókat, ha nem is hibáztattuk, de emeltük ki egy párharc során, úgyhogy ezt én most így elengedem, nem is nagyon szeretek bírózni, és abba bízok, hogy a döntő ott tényleg egy NBA döntőhöz méltó fújás fogunk látni.
Én is csatlakoznék ehhez egyébként. Tehát azt gondolom, hogy talán több rossz ítélet sújtotta a Nuggets-et. Valószínűleg igen, de nem lehet ezt a párharcot olyan sorozatokhoz hasonlítani, mint például a 2006-os döntő, vagy a híres, vagy inkább hírhet Kings-Lakers párharc. Épp ezért ne is csináljunk úgy, mint hogyha ezt azokhoz lehetne hasonlítani. Ez azoknak a csapatoknak, vagy azokkal a csapatokkal szemben is olyan fel lenne, akiknek akkor ezt el kellett szenvedni. Jobb volt a Lakers, tehát nem kérdés. Hatalmas előny volt az, ugye Tibi mondta, hogy két top 3-as játékos. Én nem tudom, hogy Davis top 3-as, de az biztos, hogy top 5-ös jelen pillanatban. Hogy két top 5-ös játékos, ez semmelyik másik csapat nem tudja felmutatni, és ez borzasztó nagy előny volt. Ráadásul ugye tapasztalatban is LeBron részéről. Hát amit ez a csávó nem látott még, az nem is létezik, tehát tényleg.
De abszolút. Itt viszont már a kiegészítőket is felhozhatjuk, Zoli, mert itt azért Rondójék, jó KCP is, azért már egy veterán, igazából voltak még olyan Morris, tehát voltak még olyan veterán játékosok, akik egyáltalán nem ijedtek meg semmilyen téttől.
Caruso szenzációs volt, nem minden meccsen dobott jól, de tényleg az a csávó az nem nagyon követte a hibákat a pályán. Mindig azt csinálja, ami kell abban az adott pillanatban, ha rádobja az üres triplát, nem fél. Ha üresen marad, ő rádobja, ha üres embert lát, odapasszolja, tényleg mint egy robot a srác, nagyon-nagyon tetszik a játéka, és hát volt egy hatalmas zsákolása is, ami jelezte, hogy mennyire nagy becsben tartja őt is a csapat, mert tényleg láttad azt, hogy akkor egy olyas valaki csinált ezt a mozdulatot, akinek nagyon örülnek, és akit nagyon szeretnek, és legyünk őszinték, akinek nagyon-nagyon fontos szerepe van ebben a nem túl mély Lakersben jelen pillanatban.
Igen, hát a Pándi Geri mondta nekünk, hogy Smart és Larry után nála a legjobb ilyen védő az alacsonyabb játékosok között, vagy a guard játékosok között. Tehát, hogy emlegethetjük-e ilyen magasságra a védekezését. Igen, azt kell, hogy mondjam, jelen pillanatban igen. Tehát, hogy persze még ide be lehetne húzni 3-4 játékos nevét, de azért, hogy egy igazán brutálisan nagy dicséretet is adjunk Caruso-nak, elképesztő védő. Tényleg, és tudtuk ezt róla, csak nem tudtuk azt, hogy ekkora hatással lesz egy ilyen fontos meccsre. És nyilván ehhez az kell, hogy támadásban ne legyen teljesen kuka, és ahogy Zoli jól mondtad szerintem, ugyan nem dobott minden meccsen jól, de jó döntéseket hoz elől is, és ez legalább garantálja azt, hogy ne legyen mínusz a pályán abba az irányba, és így meg nagyon ki tud jönni, hogy védekezésbe mennyit hozzátesz.
Igen, az önmagában a bók azért számára, hogy egy Dion Waiters nem kerül pályára. Gyakorlatilag miatta, mert, és itt nem arról van szó szerintem, hogy Fogel nem bízik Waitersben, hanem értékeli azt, amilyen van Caruso személyében, pedig Waiters azért tapasztalt játékos, és nagyobb szerepben, meg aztán lényegesen tapasztaltabb, úgyhogy ez is szerintem jelzi azt, hogy Fogel mennyire tudja azt, hogy tényleg milyen van, milyen kincs van a markában Caruso-ban. Nem fog nagy számokat átlagolni, szerintem egy meccsese lesz mondjuk 12 pont felett a döntőben, de könnyen lehet, hogy egy-két mérkőzésen ő lehet a mérleg nyelve. Minden csapatnak kellenek ilyen roleplayerek, le a kalappal tényleg.
És igazából még a Denver-től elbúcsúzáshoz mennék itt visszaadásunk végén, hogy azt hiszem, hogy sokat beszéltünk itt a belső fejlődésről, de beszéljünk azért arról is, hogy a Denvernek most majd a következőkben az edzői kérdésen is el kell ezt billenteni, ezt a kérdést. Mert nem tudjuk jelen pillanatban szerintem azt, hogy Melón alkalmas-e egy bajnokcsapat edzőjének, mert azt azért látjuk, hogy egyik pillanat utáljuk, másik pillanatban meg azt mondjuk, hogy igen, mégiscsak azért csak összerakta a védekezését a csapatnak, meg csak tudott reagálni, de lehetséges, hogy nála még kell majd egy egyen jobb edző. És nem tudom, hogyha ez igaz, akkor viszont nem tudom, hogy nem lenne jobb, ez minél hamarabb megtörténne. Ezek nagyon nehéz szituációk, mert évről évre jobb vele a csapat. És azt mondhatjuk, hogy persze, akkor érjen fel ő is a csúcsra, meg ő is fejlődjön annyit. Nem vagyok benne biztos, hogy ő egy bajnokcsapat edzője lehet. Nyilván azt az esetőséget leszámítva, hogy Jokic és Murray is top 5-ös játékos lesz mondjuk 3 év múlva a ligában, ami nem teljesen lehetetlen. Tehát, hogy ha ez megtörténik, akkor lehet, hogy oda nem kell annyira zseniális edző, de ettől függetlenül azt mondom, hogy még ez a kérdés ott fog lógni a levegőben. Nyilván Jeremy Grantet jó drága lesz megtartani a nyáron, meg Millsapet lehet el kell engedni, tehát vannak aktuálisabb kérdések, ezt értem, csak szerintem ezt majd valamelyik irányba el kell dönteni előbb vagy utóbb.
Én úgy gondolom, hogy kémia szempontjából...
Na most az következett be, kedves hallgatók, hogy Tibi ezt az utolsó gondolatot már nem tudta elmondani, mert elment a net nálunk, itt most Miklóson, a stúdióban. Ha minden igaz, azt akartam mondani, hogy kémia szempontjából nem most kellene edzőt cserélni, de majd megpróbáljuk ezt bepótolni valahogy, mert én nekem most fogalmam nincs arról, hogy mikor jön vissza az internet, de cserébe mind a kettőknek, Zolinak is, Tibinek is már mennie kellett, tehát ezért is volt ez a záró gondolat. Akkor az ő nevükben is elbúcsúznék, és úgy zárnám le ezt az adást, hogy köszönöm mindkettőjüknek, hogy itt voltak, és nektek is természetesen, kedves hallgatók, jövünk a döntő külön beharangozó podcastjével, ugye az adás elején még egy picit így kóstolgattuk, hogy hát ha beleférne, de aztán kiderült, hogy nem, úgyhogy az még egy külön podcast lesz valószínűleg szerdán, illetve szeretném megköszönni azt, hogy sokan támogattok minket patreon.com/keleten-nyugaton oldalon, és nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartotok, szerdán akkor tehát jövünk vissza, és elnézést ezért a furcsa végződésű podcastért, de remélem, hogy azért így is élveztétek a mai adást. Minden jót, sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.